És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart bemutatja a következő két órában.
Milyen tisztelt publikum, hölgyeim és uraim, kitörő lelkesedéssel köszöntünk mindenkit a Kulturpart adásában, amely a budai zeneházból, a Fonóból közvetít, és január 22-én a Magyar Kultúra napján kerül sugárzásra. Ez egybeesik egyébként a Kulturpart csoport, hát némi nagyképűséggel, de születésnapjával, 12. életévébe lépett ez a remek tartalomszolgáltató vállalkozás, aminek köszönhetően ez a műsor is most a rádióban hallható. Így aztán azt gondoltuk, hogy ennek a keretét felhasználjuk arra, hogy egy kicsit ünnepeljünk, illetve olyan barátainkat hívjuk meg az adásba, a műsorba, akik valamiért hosszú évek óta hozzánk tartoznak, segítik a munkánkat különböző szinteken. Kis József Zsolt, asztrológus, nyilvánvalóan spirituális módon barátja ennek a társaságnak, és van velünk jelen annyi-annyi alkalommal, évelején pedig rendszeresen, hiszen tulajdonképpen beléptünk egy következő szakaszba, 2020-ban egy új év kezdődik, ezzel kapcsolatban január 24-én 18 órától lesz is majd egy elemző előadásod, a Kígyó levedli bőrét címmel, de hát azért érdekelne, hogy ebből mi árulható el a nagy közönségnek és a rádióhallgatóknak. Szerpusz Zsolt!
Szevasz, szeretettel köszöntök mindenkit, és megtisztel a meghívás, illetve valóban ugye már régen együtt vagyunk, és segítjük egymás munkáját.
Mi az üzenete 2020-nak? Mi az a sorshelyzet, amiben aztán majd a választásaink válnak végzetté, hogy egyből rögtön rövidre zárjak egy ilyen alapvető vitát, hogy az asztrológia miről szól. Szerintem az asztrológia egy térkép, ami megmutatja, hogy ha az élet választásoknak a sorozata, akkor ezekben a csomópontokban, ahol éppen jobbra-balra, előre, fölfele, hátra, bárhova haladunk, milyen lehetőségek közül választhatunk, de a választás és a felelősség a miénk.
Pontosan, az asztrológia egy önsors világismereti antropológiai rendszer. Bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy ősi kultúrákban, szakrális kultúrákban tudományok fölött álló szisztéma. Ha megnézzük azt a kultúrkört, amit most Európában ismerünk, akkor a megszentelt tudományok egyike az alkíma, a mágia és a kabbala mellett. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván a mai modern tudományt másképp definiáljuk, de annak idején ezekben a társadalmakban a tudomány az ilyen szent vagy megszentelt tudományokból eredeztethető, illetve alakultak ki a részdisziplinák. Na most mi is történik tulajdonképpen például egy asztrológiai elemzésen? Ez egy önreflexív, ön- és sorsismereti beszélgetés, de nem helyettesíti a vallásgyakorlatot, a spirituális praxist, a pszichológia által használt önismereti helyzeteket, módszereket, személyiségfejlesztő szituációkat, vagy pszichoterápiát adott esetben, ha valakinek erre szüksége van. Viszont mindezt előkészíti, kitűnő diagnosztikai rendszer, végigkíséri, segít az ott följött dolgokat integrálni az életünkbe. És ne felejtsük el azt, hogy ha valakinek éppen nincs szüksége pszichológusra, hanem egyszerűen éli az életét, akkor döntéshelyzetekben, választásokban, illetve amikor egyszerűen csak magunkkal érezzük, hogy szembe kellene néznünk, szüksége szembenézni, egy kitűnő útmutató. A prognosztika, amiről most szó van, ami az idő minőségét vizsgálja, mit is jelent ez? Hát a prognosztikát ismerjük az időjárás jelentésből, de nem azt jelenti ez, hogy egyik ember, egy másik embernek megmondhatja, hogy mi lesz vele. Ez ugye morálisan sem működik, és már csak azért sem, mert az ember egy önreflektív lény, és a szabad akarat, szabad választás, meghatározottság, determináció valamilyen arányát képviseli. Az én tapasztalatom, meggyőződésem az, hogy ez nagy mértékben összefügg azzal, hogy milyen tudatszinten van valaki, akkor önismerettel rendelkezik, hogy így mondjam. És valóban nagyon jó volt a hivatkozásod, hogy az asztrológia egy vonatkoztatási rendszerként használja például az úgynevezett konstellációkat, tehát az állócsillagokat, a planétákat, azok nem okoznak semmit, ugye Akvenői Szent Tamás mondta, tanította, hogy a bölcs uralkodik a csillagain. Ezek kifejeznek valamit, jelzik egy egyetemes összefüggés rendszer alapján a személyiségünk tudatos, tudattalan elmebéli folyamatainkat kölcsönhatásba egy másik személyiséggel, a külvilággal. Tehát az asztrológus tulajdonképpen, mint egy égi tolmács, vagy egy szinkron tolmács, ezt fordítja, és ez kicsit olyan hétköznapi hasonlattal nézve, mint a hőmérő, hogy a hőmérőben lévő higany semlegesen mutatja azt, hogy hány fok van, de az időjárási tényezők okozzák azt, hogy lehűl vagy fölmelegszik a levegő, és az asztrológus, hogyha tisztességesen neutrális, akkor ezt fordítja, és valóban a felelős maga a személy, hogy hogyan öltözködik, hogyan viselkedik ennek hatására.
Egy kicsit az jut erről eszembe, és így aztán az előadás tartalma is izgalmas ebből a szempontból, hogy azért mégiscsak társas lények vagyunk. Tehát, hogyha ezt a parafrázist tovább viszem, hogy a bölcs az uralja a csillagait, hogy a bölcs közösség tudja-e uralni a csillagait. Ahogy a vallásban is, tehát az, hogy az Isten hitem, vagy az Istenbe vetett hitem, az egy személyes kérdés, de a közösség szintjén már nem az a kérdés, hogy van-e feljebb való, hanem az a kérdés, hogy a feljebb való nevében meghozott törvények alapján tudunk-e egymással együtt élni. Tehát a közösség tud-e olyan bölcsé válni, adott esetben, hogy uralja ezeket a helyzeteket, és a lehető legjobb választásokat hozza meg.
Hát ugye az a helyzet, hogy ugye az ember önreflektív lény, érdemes elgondolkozni a bárkinek, hogy mi az élet értelme, vagy a létünk misztériuma, és neki személy szerint. Én azt tapasztalom, hogy mindenki tudatosan, tudattalanul, közvetlen vagy kerülő úton keresi a boldogságot, szeretetet, szeretve lenni. Mind a kettő haj az egységre, és ennek valahol ára van, tehát nem csak szélfutta falevelek vagyunk a világban, hanem ugye változik minden, ez törvényszerű, viszont van megismerés. Tehát úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy mi megéljük a boldogságot, megéljük az emberi értékeket, amitől szerintem igazán jól érezzük magunkat, és emberek vagyunk, magasabb szinten a humán erényeket, ahhoz szükséges megtanulni valamit, megismerni, énismeret, önismeret, világismeret, ez szerintem spontán módon a létezésből fakad, vagy fakadna, és hogy ha azt mondom, hogy tanulás, akkor asszociálhatunk az iskolára, hogy például egy iskolában megmondják előre, hogy mi a tanterv, mit, mikor abszolválunk, mikor van belőle vizsga, de azt nem, hogy hányosra vizsgázunk és hogyan használjuk ezt a tudást. Na most a prognosztika pontosan ebben segít, hogy melyik időminőség alkalmas jobban valamire vagy sem, mit tanulhatunk meg annak érdekében, hogy és mit tapasztalhatunk, hogy jobb emberré váljunk. Na most az egyén esetében ez valamivel könnyebben megy, ott is nagy kihívásokkal, ha valaki ismeri ezt, és igazán mélyen magában néz, vagy éppen segítőhivatásban dolgozik. Viszont a közösségeknél nagyobb a tehetetlenségi nyomaték. De én azt vallom, azt látom, azt tapasztalom a jelenlegi megértési és tudatszintemen, hogy ahogy mindig ilyen dolgokról, meg majd az előadáson is, én egyéni fókusszal beszélek erről. Szerintem minden az egyéni tudatban és a pszichében dől el. Miért? Egyetemes, spirituális törvények, sőt már a kvantumfizika által leírt törvényszerűségek bizonyítják, hogy a külvilággal mi nem különállóak vagyunk, hanem egységesek vagyunk. A világ egységes tudat, az őshagyományok nagyon régen közvetítik ugyanezt. Tükröz is bennünket a külvilág, ugyanakkor, ha behozhatok olyan példát, amivel inkább a csoportpszichológiáról, csoportdinamikáról szól, lehet látni, hogy amilyen tudatszinte van egy adott közösség, és ami az adott közösség árnyékában, nem tudatos részébe el van folytva, az manifestálódik az általa kitermelt vezetőkben, mindegy, hogy hogyan termelődnek azok ki, most nem a politikai eszközök a lényegesek ebben, és ilyen szempontból én hiszek a kritikus tömegben. Ilyen szempontból én azt látom, hogy ha minél több ember fölébred, minél több ember felelősséget vállal önmagáért, és erre most nagyon nagy szükség lesz, mindjárt rá is térünk a következő idők leckéjére, a közösség akkor tud változni. Egyébként ez a tapasztalási folyamat, ami az ember tapasztal, ez nem érdekli, hogy úgy mondjam, a naptári bekezdések. Ezek emberi megállapodások kérdései, megnézzük a január 1-e, Julius Cézár, Szilveszter pápa, stb. Naptárreformok. Igazán az év szakrálisan például a téli napfordulóval kezdődik, ami néhány nappal előtte van, amikor Krisztus születését ünnepeljük, aki a világvilágossága.
Most 22 környéke.
Így van pontosan, és asztrológiai értelemben és csillagászatilag, meg valójában az év a tavaszi napfordulóval kezdődik, úgyhogy az új évről akkor is érdemes beszélni. De most viszont valóban, ugye azért is hiszünk, és azért fontos a január 1-e, mert sok ember hisz benne, sok ember tudatában ez benne, van egy közmegállapodás, de most ez éppen egybeesik egy olyan konstellációval, ami korszak szakos. És itt térnék rá arra, amit említettél, hogy azért adtam az előadásomnak egy olyan szimbolikus címet, hogy a kígyó levedli bőrét, mert ezzel üzenek valamit, vagy utalok arra, hogy egy természetes folyamatról van szó, nem világvégéről. Az is egy érdekes kérdés, hogy ki mit gondol a világról, és mi az ő világa, és mi az annak, mi annak,
a végről.
Mi annak a vége, így van. Itt komoly ciklusok voltak az emberi történelemben. Kérdés egyébként, hogy közösségileg tanulunk-e a történelemből, mert ez egy nagyon komoly történelmi bekezdés egyfelől. Másfelől azért adtam azt a címet még alcímként, hogy transformatív idők jönnek. Most ezt mondjuk magyarul olyan értelemben, hogy mi gyökeres, strukturális átalakulásokra van szükség, mind belül az ember személyiségében, mind kívül, erre még egy picit kitérek. És a transformációban, a nagy átváltozásban benne van az, hogy valamiről lemondani, elhagyni, elengedni, lezárni, és benne van az, hogy valami új születik. Az ego és a személyiség számára mind a kettő lehet fájdalmas, tudat és önismereti szintől függ. Ez kicsit a szüléshez hasonlítanám, és a születéshez, ahol a baba elhagy valamilyen világot, különböző rétegei vannak vélhetően, és bejön egy új világba, és ugyanakkor mind az anya, mind a baba azért átszenved dolgokat, de hát mégiscsak egy új élet születik. És ez az időszak nem kevesebbet készít elő 2020-ban, mint azt a periódust, ami 20 végén, 21 elején kezdődik, az pedig nem kevesebbről szól, mint arról, hogy a materializmus kora lejár. Kicsit viccesen szólva úgy is mondhatnám, hogy az ateizmusnak a szavatossága azon formája, amit megszoktunk hiedelemrendszereinkben, szokásmechanizmusainkban, hogy viszonyulunk az anyaghoz, az egóhoz, a matériához, a technikához, a természethez. Ebben egy gyökeres paradigmaváltásra van szükség. Ez viszont egy szemléletváltásnak kell megelőznie, amit nagyon sokan már éreznek, sejtenek, elébe mennek, és ez személyiségváltozás nélkül nem megy. Mondok erre egy hivatkozást, én azt gondolom, hogy környezettudatos lét, tudatos vásárlás, cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan, fenntartható fejlődés, ezek személyiségváltozás nélkül egyszerűen kivitelezhetetlenek, hiszen a személyiség előzi meg a cselekvést, nem beszélve arról, hogy itt egy szemléletnek szükséges változnia, mert hát ha ateista irányban nézzük a fenntartható fejlődést, akkor abból egyik se igaz, mert se nem fenntartható, se nem fejlődés, mert nem biztos, hogy az emberi értékeket hozza. De a lényeg szerintem az ember személyiségében és tudatában dől el, az ismert okok miatt, amit mondtam szerintem, és az előadáson is ezzel a fókusszal fogok beszélni. Miről is van itt szó? Arról van szó, hogy itt most nagyon fontos lesz az egyén felnőtté válása az életében, a társadalomban, és tulajdonképpen ahhoz, hogy bizonyos emberi értékeket megvalósítsunk, és harmóniában legyünk a változásokkal, ahhoz szükséges, mint mondottam, egy személyiségváltozás, és azt nagyon érdemes megvizsgálni, hogy egyáltalán ki most hol tart az életében. Tehát mennyire például a sorsát éli, ez kell egy nyilván egy önismeret, sorsismeret, mennyire tudja képviselni az emberi értékeket, mennyire felnőtt, mennyire dolgozta meg a személyiségét, mert itt most olyan belső kinyomások lesznek és lehetnek, hogy a pszichológia fogalmaz. Olyan külső kényszerítő tényezők, amit egyszerűen kikristályosítják bennünk, hogy fölnőjünk.
Hogy a transmutációnak, hogy egy ilyen kémiai fogalmat hívjunk, mennyire lesznek kikényszerítő energiái. Mert hogy amiről most beszélsz, az tulajdonképpen nagyon régóta benne van a levegőben, szerintem, most már lassan egy évtizedes mélységben, mondjuk legyen a mentális szinten, és beszéljünk a csillagállásokról, hanem erről sok diskurzus zajlik,
így van.
Sokat beszélünk arra, hogy változtatni kell, másképpen lenni, és most veszem észre azt, hogy elkezdenek kikényszerítő erők lenni. Az a két ökológiai katasztrófa, ami Brazíliát és éppen most Ausztráliát érinti,
igen,
adott esetben, az a fajta migrációs változás, ami az emberek mobilitását már kényszerré teszi, és most nem a munka után megyünk, hanem az életért futunk és létfeltételekért megyünk előre, az egyszer csak létrehoz egy akkora örvényt, hogy a fene sem tudja, hogy ez lefele vagy fölfele örvény, tehát hogy mifelé tartunk. A félelmeink ebben a változásra kapcsolatban az is generálja, hogy látjuk ennek a sebességét, vagy a gyorsaságát.
Igen, olyan időszak jön, ha az idő minőségét nézzük, az asztrológia ezzel foglalkozik, hogy minek mi a tartalma, például a beszélgetésnek, kommunikációs, tudati tartalma. És ez arról szól, hogy most mondhatnám a mondásokat, hogy addig ér a korsó a kútra, amíg el nem törik, vagy éppen Einsteinnek azt a mondását, hogy egy problémát nem lehet megoldani abban a gondolatkörben, amiben fogant. itt dimenzióváltás van, elérkeztünk ehhez a ponthoz, ez az egyik. A másik, hogy ezt érdemes sokkal tágabban nézni. Ez az időszak arra tanít, hogy befelé is táguljunk, tehát vegyük észre az összefüggéseket, ahogyan én kapcsolódom a ránk bizott léttagozatokhoz, egymáshoz, az mennyire a személyiségem múlik, és a személyiségemnek a történetének mi köze van ehhez. Honnan jönnek a hiedelemrendszereim, a szokásmechanizmusaim, hogy felelek én ezért, tehát például a saját fölnövésemért, most mondok erre egy hivatkozást, hogy egy ideig lehet okolni például a szüleinket, de el lehet jutni addig a pontig, hogy...
Egy 70 éves bácsi már nem mondhatja az egész életében azt, hogy a szülei...
Így van, hanem van egy ilyen belső fölnövés például, hogy megtanulok magamnak jó anyává és apjává válni, és tulajdonképpen ezek vezetnek oda, hogy egy érettebb, tudatosabb viszonyt alakítok ki a környezettel egymással, hiszen az asztrológia sem azt mondja meg, hogy én azért veszek össze a partneremmel, mert a planéták így állnak, hanem a planéták az én személyiségreakcióimat mutatják, és a másik személyiségreakcióit a világ tudatos és tudattalan folyamatait. Másrészt, amit említettél, hogy a világ egy egységes. Tehát nézzük meg a környezetet például, hogy azt tudhatjuk tudományosan is, józan paraszt észszer is, hogy a Földnek van egy természetes ciklus, ezt földrajzból tanították csillagászatból, ami miatt itt az éghajlatok változnak. De ez interferál azzal, hogy bizony történik egy emberi beavatkozás nagyon-nagyon keményen. Nagyon régen volt ilyen civilizáció, vagy talán soha, hogy ilyen mértékben beavatkoztunk, és ilyen gyorsan, és ilyen hatékonyan, hogy így mondjam. Azon kívül pedig morális kérdéseket is fölvet, mert lehet latolgatni azt is, hogy most széndioxid, káros anyagok, egyebek. Egy boltba, ha bemegy valaki, ne azért ne lopjon, mert nincs bekamerázva, vagy éppen nem látja a pénztáros, hanem legyen egy belső erkölcsi parancs, hogy nem lop. Azon kívül pedig ugyanazok az őselemek működnek bennünk, mint ami kívül, és ebből a szempontból úgy is fölfoghat ez az egész dolog, hogy a Föld egy egységes tudat, képzeljünk el egy ilyen multiplex mozit, ahol mondjuk a Latabár teremben ezt és ezt a filmet vetítik. Most a Föld nevű bolygón van egy ilyen átalakulás, ahol a materializmus egy formájából tulajdonképpen van egy átmenet egy kicsit szubtilisebb formában, ami nem azt jelenti, hogy ki kellene dobnunk az egót, vagy az anyagot, vagy a pénzt, ami egy értékmérő, egy kommunikációs eszköz, egy mértékegység, hanem valahogy másképp kellene használnunk, valahogy sokkal inkább emberhez méltóbban kellene használnunk, és itt valóban elértünk a falig. Tehát itt szerintem bizony fokozódnak a külső kényszerítő körülmények, amik viszont nagyon sok embert arra késztetnek, hogy változtasson, de ez kívülbelül történik. Az, hogy kinél ez milyen mélységben van, ez egyéni sorstól függ, életszakasztól, életkortól, születésétől függ, egyéni születési horoszkópokban, amit korrigálunk, nyilván ismerve a szemét, ebbe lehet segíteni. Egy ilyen előadáson is, amire készülök, nyilván általános tendenciákról beszélünk, önismereti, szellemi szempontból, tehát nyilván nem külsődleges gazdasági és politikai szempontokból, és megoldáscentrikusan, tehát nem azért, hogy bárkit is ijeszgessünk, hanem mindig a leckét érdemes nézni, mindig a megoldást érdemes nézni, hogy mit kínál ez az időminőség. Felnövést, gyökeres transformációt, alázatot a sorsunkkal, alázatot például a természet rendjével, a kozmikus renddel, ezt lehet nevezni spirituális törvényeknek, isteni rendnek, stb. Nem valószínű, hogy leigázzuk a természetet, valószínűleg nem is ez a feladatunk, hanem az, hogy együttműködjünk vele, és ez alázatot kíván, és a felelősség pedig behozza azt is, hogy a felelősség kompetenciát, a kereteket tisztázni, nem közömbös lenni azért, amiért nem vagyunk felelősek, viszont abba beállni a saját felelősségünkbe valójában. Nem akarom most itt elmondani, de nagyon sokan ismerik Assisi Szent Ferencnek az imáját, de nagyon ide tartozik, hogy ugye adj Uram erőt ahhoz, hogy tudjak változtatni, ami az én dolgom is változtatni kell. Most nyilván is szabadon mondom, adj Uram türelmet, teszem hozzá alázatot, hogy elfogadjam azt, ami nem tudok változtatni, és adott esetben nem kell, mert lehet, hogy pont attól fejlődöm, és bölcsességet, hogy ki tudjam választani azt, hogy melyik. Most két archetípus játszik főszerepet, a bölcsöreg archetípusa, és Hádész, az alvilág ura, illetve a főpap, ezek találkoznak. A főpap lehetőséget biztosít arra, hogy holisztikusabban ránézzünk önmagunkra, hiszen minden emberben van egy olyan rész, aki rá tud nézni saját magára. Sokkal árnyaltabban, szofisztikáltabban nézzük a körülöttünk lévő világot. Plutó Hádész segít abban, hogy gyökeresen változzunk, és nézzük meg a saját felelősségünket ebben. És hát a bölcsöreg pedig hozza a realitást. Tehát nagyon fontos lesz a felelősség, a realitásérzék, az elköteleződés, a felelősségvállalás, ezek mind a bölcsőrekhez tartozó értékek, principiumok, emberi értékek és emberi erények, és ez egy spirituálisan kicsit közhely, de igaz, a jelenlét, hogy mindenki a saját lépésében azzal foglalkozom, ami a dolga. Nekem eszembe jut egy ilyen összkép, hogy képzeljünk el egy szimfonikus zenekart, és ugye az összhangzattan akkor jön létre, hogy ha az a zenész legtökéletesebben a saját hangszerén játszik, ha kottából játszik, figyeli a kottát, és közben a karmestert, és ezzel segít a legtöbbet, hogyha nem azon az oktávon játszik a mellettévő zenésztárs, illetve innen tud kinézni és segíteni másoknak is. Nagyon fontos lesz most beállni a helyünkre. Ez az időminőség erre inspirál, késztet, kényszerít, kinek-kinek sorsa és tudatszintjének megfelelően, és bizony érdemes úgy tekinteni a sajnos szerintem szaporodó és fokozódó válságokat, katasztrófákat, kríziseket globálisan, hogy ez mire tanít bennünket, és most furcsán, de ezt a kifejezést használom, hogy miben segít. Nagyon sok katasztrófa segít az ember értékek kibontakoztatásában. A tisztító tűz,
biblikus fogalma jelenik.
És most meg. Az a helyzet, ha már említettél egy őselemet, most minden elem dinamikája megmozdul, és ez előkészíti ezt a gyökeres paradigmaváltást, szemléletváltást, amire mondtam, hogy igazán a 2020 egy előkészítő év, és 21-ben indul inkább ez a folyamat, ez egy 200 éves ciklus lesz.
Én azt gondolom, hogy a szimbólumok, amiket használsz, azok nagyon vizualizálhatóak, és mindenki számára értelmezhetőek, még így akusztikusan is. Január 24-én, aki este 6 órakor elmegy a Fővárosi Művelődési Házba az előadásodra, nyilvánvalóan egy közösségi élményt él meg. Mi történik azokkal, akik azt gondolják, hogy ezen az úton indulnak el, éppen most avatódnak be, hiszen más-más tudatszinten és tudásszinten